Ruba Mihály ajándéka. Norvég mészárlás után az egyik nagy példányszámú nyugati lap, amelynek alkalmanként bedolgoztam, mert a főszerkesztőnek tetszett, hogy román tudósítója is van. Talán a világhírű vérszívó gróf miatt, vagy talán valami egészen másért. És amely lap megfelelően bulvár volt ahhoz, hogy vértől és könnyektől egyaránt csepegős riportokkal etesse olvasóit. Szóval ez a lap 2011 nyarán egy olyan történetre állított rá, amelyről mindaddig távoli ismereteim sem voltak. Pedig azt hittem, viszonylag tájékozott vagyok. Már másnap Bukarestbe kellett utaznom, és az országnak abból a részéből, ahol éltem, több lehetőség is rendelkezésemre állt a fővárosba jutáshoz. Végül egy kis busz mellett döntöttem, amiket errefelé maxi taxinak szokás nevezni, és általában a 19 ülőhelyen kívül állójegyet is váltanak rá. Úgyhogy a zsufoltságig telt jármű az őrült sebesség mellett ráadásul a levegőtlenséggel is igyekszik halálfélelmet kelteni a gyanútlan utasaiban. Ám a hátránya egyben az előnye is a maxi taxinak. Így alig 5,5 óra után már a vezető napilapoknak is otthont adó írdatlan szküntei ház előtt nézelődtem, magamban pedig kiszámítottam, hogy vonattal még csak félúton járnék. A szörnyű előzéseket, a 100 km fölötti sebességet azonban még napokig nem feledhettem. Este, ahogyan a Herastrau Parkhoz közeli szállodámban megpróbáltam álomra hajtani fejem, frontális ütközések fenyegetései jelentek meg előttem, amelyeket hol sikerült kikerülni, hol egyáltalán nem. És ilyenkor mindig a csattanáson túli némaság fogadott. Az úton szétszóródott csomagokat láttam. Vérző, kicsavart végtagú utasokat, akikhez a mentő talán sosem fog megérkezni, mert a Prahova völgyének szűk sikátorában egyetlen veszteglő autó elegendő a torlódáshoz. És különben is. Álomban nem szokás mentőt hívni, gondoltam valami miatt. Ilyen képektől terhesen indultam másnap Ruba Mihály keresésére, akivel a bulvárlap kérésére minden áron interjút kellett készítenem. Az e-mailen átküldött dosszié tanúsága szerint Ruba úr másfél évesen veszítette el szüleit, mégpedig hihetetlen és egyben megrázó körülmények között. Ugyanis gyerekként tanúja volt apja és anyja kivégzéshez hasonlító lemészárlásának. A gyilkost vagy gyilkosokat sohasem fogták el, hiszen Mihály apró kisgyerekként szinte csecsemőként természetesen nem emlékezhetett az elkövetőre. A gyilkos fegyverrel egy pisztollyal játszadozva találtak rá szülei vérrel borított ágyában. Tőle karnyújtásnyira a tarkon lőtt apával és a szívtájékon eltalált anyával. Mit lehetett mondani ilyenkor? Kovályogtam Bukarest tolvadozó utcáin, a útszagú metróban fulladozva, magamba temetkezve, miközben mélységbe ráncigáló karoknak érzékeltem a nekem ütődő járókelőket. És élőhalottként arra kárhoztattam már is, hogy Ruba Mihály szüleinek kísérteteivel az oldalamon közeledjen fiúk felé. Megbolygatott állóvizek szélcsendtől felébredő hullámok zaját hallottam, és egyben súlyos örvények sikoltozó hangját, ahogy feltartóztathatatlanul közelítenek felém, beszippantanak, újra és újra magukba szippantanak, játszanak velem, dobálnak, a felszínnel kecsegtetnek, hogy aztán végérvényesen a mélybe rántva sose tartsák be ígéretüket. Bevallom, abban a pillanatban úgy éreztem, hogy a meder aljáról nincs visszaút, de azt is pontosan tudtam, hogy más lehetőségem nincs. Főleg pénztelenségem miatt, amelyből a külföldi lap időről időre, ám sohasem végérvényesen kihúzott, megmentett, miközben egyben a lehető legmélyebbre süllyesztett, mert miközben egyfelől törölte tartozásaimat, másvégről tartozásaimat az elkárhozandó lelkek folyószámlájához írta. Azokban a hetekben jelent meg a News of the World utolsó száma, és aki tudja, miféle botrányos körülmények között ért véget annak a lapnak a sorsa, pontosan meg tudja érteni helyzetemet. Ám Ruba Mihállyal, aki segédkorrektorként dolgozott egy női magazinnál, aznap nem sikerült találkoznom. Amit az Küntea óriási labirintusában bolyongva tulajdonképpen nem is bántam, hirtelen fölélegeztem, ráadásul segítőkész kolléganője meghívott egy kávéra a Kiszelef sugárút árnyas fái alatt tenyésző teraszok valamelyikére, amire nem tudtam nemet mondani. Akkor már Monika bájainak rabjaként ültem, és élveztem a fővárosi, kisé éneklős akcentusát. Először, ahogy illik, csak Bukarest elviselhetetlen, mégis magával ragadó balkániasságáról fecsegtünk, jobbára közhelyeket. Azután az Küntei ház építésének történetéről, és már-már lejárt a lány ebéd ideje is, amikor Ruba Mihályra terelődött a szó. És amikor pár mondatban gyorsan előadta, miről is lenne szó, Monika, az életvidám nő, holtsápadtá változva mondta, hogy itt nem beszélhetünk, és hogy este találkozzunk a Nemzeti Színháznál. Azzal faképnél hagyott, a kávét is én fizettem ki. Miközben a pincérrel értekeztem, arra gondoltam, a lány nem véletlenül jött el velem kávézni, és hogy Ruba Mihályhoz az út egyértelműen rajta keresztül vezet. Annyit még megtudtam Mihályról, hogy fél éve felmondott a női magazinnál, de nem tudják, hol dolgozik. Monikára is az esti találkozásra bíztam hát magam, és még egy szolidabb inget is vásároltam, arra számítva, hogy ne talán színházba kell elkísérnem Monikát. Az pedig eszembe sem jutott, hogy nyáron a Nemzeti Társulata is szabadságol. 8-ra beszéltük meg a találkozót, én azonban már 7:30-kor ott sétáltam felé és alá, időközben tudomásul véve a nemzeti nyári szünidejét, és vásároltam egy tábla csokit, hogy valamivel kedveskedjek a szépséges Monikának. A lány természetesen nem érkezett meg 8-ra, sőt, 9:30 is elmúlt már, amikor a megolvadt csokoládéval a zsebemben végre megpillantottam, ahogy könnyű nyári ruhában közeledik. És még mielőtt odaért volna hozzá, feltűnésmentesen kukába dobtam a csokit. Ruba Mihály ott fent dolgozik, mondta bevezetés nélkül, és a nemzeti homlokzata felé mutatott. Bevallom, semmit nem értettem az egészből, de a lány határozott léptekkel indult az épület jobb szárnya felé, és sürgetve pillantgatott hátra, hogy kövessen végre. Egy lépcsőházban találtuk magunkat, a széles lépcsőkön népes társaságok közlekedtek fel és alá, és hamar rájöttem, hogy egy szórakozó hely bejáratának közvetlen közelében vagyunk, amely sejtésen be is igazolódott. Igaz, több emelettel följebb. A nemzeti tetejére érkeztünk meg, ahol egyszerű padok és asztalok, na és fiatalok tömege fogadott, alant pedig az estébe hanyatló főváros sárga fényei. A tetőn nem is annyira a zenétől, hanem inkább a rengeteg vendég zsivajától nem hallottuk jól egymást. Ezért Monika megragadta a kezemet és vitt magával keresztül a tömegen. Először a bárpultnál érdeklődtünk, Monika hosszan beszélgetett néhány pincérrel. Végül kerestünk egy félig meddig üres asztalt és sört rendeltünk. Monika egészen közel húzódott hozzám. Mintha bizalmas vallomásra készülne, persze az sem volt kizárt, hogy a lárma miatt telepedett le ennyire közel. Minden esetre orrom a mély dekoltázsába lógott, a homlokomat pedig percenként megcsiklandozta kalandos tincseinek némely a tetőn tartózkodó kellemes szél hatására előrendülő fürtje. Épp a fordítottja történt most velünk, mint a déli találkozásunkkor. A kezdetektől Ruba Mihályról beszélgettünk, és csak később a városról. És ha a Monika szájából elhangzottakra gondolok így utólag, egészen logikusnak tartom, hogy ez így esett. Azzal együtt, hogy Monika elbeszélése alapján az ügyem elképesztő fordulatot vett, egyáltalán nem kerültem közelebb Ruba Mihályhoz. Hiszen aznap hiába ültünk a nemzeti tetején zárásig, Mihály nem jelent meg. De megint csak azt kell mondanom, ez is érthetőnek tetszett akkor is és most is, hiszen Monika azzal kezdte mondandóját, hogy Ruba Mihály fél éve pontosan a 30. születésnapjára különleges ajándékban részesült, ugyanis valahonnan megtudta szülei gyilkosának kilétét. Éppen azokban a napokban mondott fel a kiadónál. Hirtelen szótlanná vált, senkivel nem beszélt többé, és a 2 hetes kötelező felmondási idejét töltve egészen váratlanul árult el a titkát Monikának, aki annyira meglepődött, hogy nem kérdezősködött, nem érdekelték a részletek, amit a fiú láthatóan furcsált, de nem tette szóvá. Pár héttel később látta újra Mihályt itt a nemzeti tetején. A fiú rendkívül megörült Monikának, és megkérte, hogy várja meg, míg végez, mert szívesen meginna vele valamit, mire a lány, mivel mindig is szimpatikus volt számára Mihály, valóban megvárta, és végül a fiú ágyában kötött ki. A titokhoz, hogy kik is a gyilkosok, azonban így sem került közelebb, mert valószínűleg nem is akarta, mire adásul a fiú másnap reggeli elutasító undok magatartása is indokolt. A lány néha még összefutott vele, mert szerette a nemzeti tetőteraszát, de hosszabban sosem beszélgettek. Egyszer viszont Mihály azt mondta, egyre több részlet jut eszébe, amikor a szülei halálára gondol. És hogy valamilyen keleti módszerrel igyekszik egyre többet megtudni, valamint, hogy ne haragudjon rá, hamarosan úgy is el fog tűnni. Az egész zavaros történet leginkább valamilyen szappanoperára kezdett hasonlítani, amiben a kelleténél több vért írtak a készítők. Az újságon meg pontosan ezt várta tőlem. A lány ennél többet nem tudott mondani, ahogy láttam, igazat beszélt, és már több mint egy hónapja nem látta Ruba Mihályt. Ezután, amennyire csak tőle telhetett, körbe mutogatott a tetőről, a fények megvilágította a várost, bámultuk későig, végül pedig a történet természetes folyamányaként a hotelszobában kötöttünk ki. Azt hiszem, nem sokkal hajnal előtt ébredtem meg. Monika mélyen aludt, hallottam a szuszogását a félhomályban, de azt is hallottam, hogy valaki az ágyhoz lép. És első döbbenetemben nem is bírtam eldönteni, ébren vagyok-e vagy álmodom. Valahogy felkapcsoltam az éjjeli lámpát, és akkor megbizonyosodtam, hogy igenis nem alszom. Az ágy végénél Ruba Mihály állt. Rögtön rájöttem, hogy ő az. Nem lehettek kétségeim. Nem gondolhattam más valakire, csak is a Ruba Mihálynak kellett lennie. És valóban nem tévedtem, mert a hirtelen fényre felébredő Monika sikítva ült fel az ágyban. És látszott rajta, hogy a rémületen túl megismeri a fiút, vagyis éppen olyan arcot vágott, mint aki egy számára ismerős személytől ijed meg, és arról is megfeledkezett, hogy mezítelen felsőtestét eltakarja. Amint kiderült, a fiú mégiscsak ott tartózkodott a nemzeti tetőteraszán. Tőlünk nem messzire. Majd amikor hazaindultunk, követett a szállodáig, majd valahogy bejutott a hotelbe, és némi keresgélés után megtalálta a szobánkat is, ami nem lehetett nehéz, hiszen lefekvés előtt többször is kimentünk friss levegőt szívni az erkélyre. Nehéz lenne hűen ábrázolni azt az éjszakát, és megfelelőképpen leírni mindazokat az eseményeket, amelyek azután sok másik álmatlan éjszakát okoztak. Nem csak nekem, hanem Monikának is. Hiszen a lány is tanúja volt mindennek. Hallotta, ahogy Ruba Mihály elmondja szülei halálának történetét, részletesen leírja az utolsó éjszakájukat, a maga fekvőhelyét a hálószobában elhelyezett gyerekágyban, a gyakorlott szökéseit a kiságy lazarácsai közül, apja bejelentetlen fegyverét, ahogy az íróasztal alsó szekrényéből kiemeli, ahogy szokása szerint becsusszan szülei közé az ágyukba, és ahogy a pisztollyal játszadozva az alvó apját tarkon lövi. Majd rémülten ordítva a felébredő anyját, ahogy újra esül a fegyver a kezében. Ahogy minden csupa vér és agyverő lesz, és ahogy végül sokára, nagyon sokára elalszik, mert álomba sírja magát, és ahogy végül megtalálják őket. Látta, ahogy Ruba Mihály előveszi a gyilkos fegyvert, ahogy ránk fogja először rám, majd rá, és közben hosszasan magyarázza a távol-keleti módszer lényegét. Az emlékezés soha nem látott folyammá dagadását. A visszatérést a születés előtti hónapokra, hetekre, napokra és órákra és percekre. A visszatérést a semmibe. A végtelenné tágított nem létbe, önmagába, és ahogy végül a tárban maradt egyetlen golyóval főbe lövi magát. Amiután mi is vérben és agyvelőben ázva álltunk előtte, az emlékezés legutolsó, vagy tán első jelző bójáiként, amiken túl egy egészen más világ kezdődik. Abban az évben, ahogy várható volt, gyönyörű ősz köszöntött be. Monikával leutaztunk mamájára, majd onnan le délre a bolgár határig, és kifeküdtünk a vámávékei nudisták közé. És bár Monika szemére majkait hívogatóbbaknak találtam mindennél, sehogy sem feledhettem el Ruba Mihályt, aki íme magával rángatott az örökké létező dolgok birodalmába. Azt sem tudtam egyelőre eldönteni, hogy megírom-e a riportot róla. És azt sem, hogy meddig maradhatok egyáltalán Monika közelében, aki nehezen és kitartó ragaszkodással épült fel pszichés megpróbáltatásaiból. És még csak abban sem voltam bizonyos, hogy használna-e a lánynak, ha elmondanám azt, ami a rendőri jegyzőkönyvekben világosan szerepel, és amire még Ruba Mihály sem emlékezett. És nem is említette. Történetesen, hogy szüleit haláluk előtt megbilincselték, amire egy gyerek semmiképp sem lehetett képes. Egyelőre csak feküdtem az indián nyár kellős közepén, a Fekete-tenger partján. Mellettem a gyönyörű asszonnyal, aki semmi más nem akart. Csak felejteni.